Elköszöntök mindenkit, és Isten királyságáról, a Mammonnak a birodalmáról lesz szó. Ezen belül pedig azt a címet fogalmaztam meg magamban, hogy a kegyelem különleges adottságukra, és a kegyelem különleges képességekkel ruház föl bennünket. Úgy fogalmaztam meg magamban, hogy a kegyelem az géniuszokat hoz létre. A kegyelem az különleges adottságukkal ruház fel, azért, hogy az Úr áldása átjöjjön az életedre nézve. Fordulj oda a barátodhoz, és mondd neki, hogy te egy kegyelem általi különleges személy vagy. Egy különleges személy vagy. A kegyelem az egy különleges helyzetbe hoz téged. Azt kérdezed, hogy mi köze van a kegyelemnek az áldáshoz? Ha az 1 Korintus 8-hoz jössz, akkor megmutatom itt is. Egyébként az 1 Korintus 8-ban a kegyelem, bocsánat, 2 Korintus 8, a 2 Korintus 8-ban a kegyelem az 7-szer jelenik meg ebben a fejezetben, és azt mondja az ige, hogy 9-es verszak, mert ismeritek, ami Úrunk Jézus Krisztus, Károly úgy fordítja, hogy jó téteményét. Az eredetiben kegyelem szó szerepel. Tehát újraolvasom. Ismeritek, ami Úrunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy az ő szegénység által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok egy dologban, mert hasznos az nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Tehát tanácsot is ad ebben, hogy mit csináljanak. Majd visszatérünk még erre a fejezetre a mai napon, ha az Úr akarja. Ez a 2 Korintus 8-9. Ezt az igét többen úgy értelmezik, szöveg összefüggéséből kiragadva, hogy ez nem anyagi gazdagság, vagy anyagi biztonság, vagy anyagi növekedés, hanem ez szellemi növekedés. Én megvizsgáltam már lassan, nem tudom hány évtized ezt az igét, de én még mindig nem jutottam el idáig, hogy ez szellemi gazdagság lenne. Itt egyértelmű, hogy az egész fejezet az anyagi dolgokkal kapcsolatban íródott, sőt, hogyha felolvasod a 8.1-et, tudtokra adjuk, hogy atyám fiai Istennek azt a kegyelmét, amelyet a makedóniai gyülekezettel közölt, hogy a nyomorúság sok próbái között is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. Mert bizonyság vagyok rá, erejük szerint, sőt, erejük felett is adakoznak. Hogyan adakoztak? Miért tudtak adakozni? Mert a kegyelem kiáradt a gyülekezetre. És ez egy bőkezű, bőszívű adakozást hozott létre. Nem ma, nem az adakozásról van szó, csak meg akartam mutatni azt, hogy Isten kegyelme által be tud jönni az életünkre nézve az Istentől jövő ellátás, amire szükségünk van egész évben és jövőre is. Mert egy olyan világban élünk, hogy szükséges látod azt, hogy krízisről krízisre megy a világ, és neked kezelned kell a kríziseket. Meg kell fogalmaznod, ha krízisben vagy, és meg kell tudnod látni, hogy milyen stratégia visz ki a krízisből. Az anyagi krízisből az Úr kegyelme fog kivinni. Ez az első, az Isten kegyelme visz ki bennünket. A kegyelem evangéliumát hirdetjük, és nem mondom azt, hogy a bűnösök barátja vagyok, de ettől függetlenül szeretem az embert, és szeretem azt, hogy a kegyelmet bátran lehet hirdetni. Nagy kijelentés van ebben a korszakban a kegyelemmel kapcsolatban. Jó dolog megérteni egyre mélyebben Isten kegyelmét, és az Isten igazságát is, mert Krisztus el volt kegyelemmel és igazsággal. Ha nagyon szőrszál hasogatók vagyunk, akkor ez az igazság szó, ami ott megjelenik a János evangélium első fejezetében, hogy Krisztus el volt kegyelemmel és igazsággal, ez valóságot jelent. Ez nem az igazság fogalma, hanem a szellemi valóságot jelenti. Azokat a javakat, azokat a kijelentéseket, azokat a szellemvilágban létrehozott isteni dolgokat jelenti, amelyeket ő átvett, felépült benne, felnövekedett benne a kegyelemmel együtt, és át tudta adni azt. Kegyelem által tudta ezt átadni, és a kegyelem evangéliumát sokan hirdetik, mi is hirdetjük a kegyelem evangéliumát. Én azt mondom neked, hogy én nem tudom, hogy pontosan a helyes kegyelmet hirdetem-e. Én nem vagyok annyira magabiztos magamban. Nem vagyok annyira magabiztos magamban, hogy a valódi Krisztust hirdetem-e. Rendszeresen Isten kérem, hogy a valódi Krisztusból beszéljek, és a valódi kegyelemről beszéljek. Abban sem vagyok 100%-ig biztos, hogy a tökéletes, teljes evangéliumot hirdetem, de meg akarok győződni róla rendszeresen Istennél, és kérem Istent, hogy mutassa meg, hogy tényleg azt az evangéliumot hirdetem, amit Krisztus is hirdet ma, tegnap, és mindörökké. Amikor valaki arról beszél, hogy az evangéliumot, a kegyelem evangéliuma milyen, akkor mindig odafigyelj, mert ezzel lehet nyomás alá helyezni embereket, hogy az a pulpitus mögött lévő pásztor evangéliuma a helyes, és hogyha te nem azt az evangéliumot hirdeted, akkor átok alatt vagy. És megláttam és megfigyeltem azt, hogy általában a pásztorok nem szokták azt mondani, hogy náluk részigazság van, vagy téves dolgok vannak. Minden jóképű és magabiztos pásztor azt szokta mondani, hogy eljutott valamilyen magasságba, és tudja, hogy merre kell menni. Én hagyj mondjam nektek azt el, hogy örülök, hogyha elmegyek a jövő héten valameddig az Úrban. Annyira nagy, mély kijelentéseim és hatalmas nagy ismeretem nincs azzal kapcsolatban, hogy merre akar vezetni az Úr ilyen több évre előre, és abban sem vagyok biztos, hogy Isten nem fog óriási új módon kijelentést adni, bizonyos új módon a kijelentések a személy valóságok kapcsán megazultság, kegyelem és hit. Én hiszem, hogy még nagyon sok minden el van rejtve, amit az elődök még nem ástak ki, és nagyon sok minden vár ránk, hogy Isten megmutassa nekünk. Amen. Az én magabiztonságom Krisztusban van, hogy szeretem őt, hogy az ő alapjára építkezek, a tanítást pedig meg kell ítélni mindig. Azt mondja az ige, hogy Pál azt tanítja, hogy a tanítók kétszeres ítélet alatt lesznek, tehát fajsúlyos és meg lesz mérve minden tanító. Ezért én visszaveszek az agarakkal, és mikor hallod, hogy a kegyelemről beszélek, és hogy a kegyelem evangéliumáról a számba, akkor nézd meg tűzetesen az ige mit ír a kegyelemről. És még egy dolog az, hogy a bizalom. Tudjátok, sok ember úgy keres gyülekezetet, hogy megnézi a pásztort, a pásztor formáját, és úgy bizalmat keres. Mondjuk lehet, hogy egy pásztor van télapú forma, akkor emlékezteti őt a gyerekkorára, a cukorkákra, a mézes süteményre, az illatra, vagy a halászlére, nem tudom, ki döntse el, és így választ pásztort. Szígyétek, ez így van. Vannak néhányan, akik úgy néznek ki, mint egy episzkopális pap, vagy egy ortodox görögkatolikus, ők azt szerint választanak, ez a fajta forma van az ő szívében, hogy egy ilyen episzkopa, vagy egy ilyen ultraortodox zsidóforma, vagy mit tudom én, pohénkodhatok napestig, azt szerint dönt. Kevés az az ember, aki úgy dönt, hogy eljutott arra az érettségi szintre, hogy nem azt nézi, hogy milyen állapotban van csak a gyülekezet, vagy milyen temploma van, vagy megméri, hogy hány fős leszámolja. Kevés az a szolgáló, vagy az a juh, vagy az a szolgáló, aki úgy dönt, hogy Isten szellemének a vezetése alapján, hogy az az evangélium, ami elhangzik ott, hogy annak mekkora része van az Isten igéjére építkezve, mekkora az a fajsúly, az az isteni ihletettség, amiről beszél az az ember. És tudod, én is rendszeresen szeretném azt az életemben letesztelni, hogy az, amit hirdetek, az csak szuper elvont dolog, vagy pedig működő valóság. És örülök akkor, mikor látlak, és találkozunk, és mondjátok, hogy sok bizonyságot éltetek át az Úrban, sok minden helyreáll, és visszaáll, és az eredeti állapotokra, és a Szent Szellem pedig mozog az életetekben, mert ez mind bizonyság. Ha ez nem lenne, akkor az, amit hirdetek, az nem lenne igaz, és az nem működőképtelen lenne. És azt tudom mondani nektek, hogyha olyan étkezési stílust vagy étrendet állítotok össze magatoknak, amiről úgy gondoljátok, hogy az a ti étrendetek, ahogyan a hétköznapokban is össze tudunk állítani egy fitness étrendet, egy magyaros étrendet, egy francia étrendet, ugyanúgy az emberek nagyon sokszor összeállítanak egy szellemi étrendet. De azt tudd meg, hogy bennünket nem saját magunk etetjük, és nem mi állíthatjuk be ezt az étrendet, hanem Isten. Hogy ő hogyan étkeztet bennünket szellemileg. És ha az ember lemegy egy olyan szintre, amelyet a csecsemő szintje, és szeretné rendszeresen csak bébi eredelt egyen, annak az élete, előre mondom, meg van írva. Meg van írva előre, hogy bukás lesz a vége, mert az Isten országában növekedés van és fejlődés. És ha nem tudsz fejlődni az ige és az ige értelmezése, az ige asszociáció vonatkozásában, akkor bajba vagy. Mert értelmezned kell a dolgokat, hogy mit olvasol, mit prédikál a prédikátor ma, holnap, meg holnap után. Amiképpen hozzáállsz az igéhez a szíved hozzááll, az meghatározza azt, hogy milyen szintű kijelentések jöjjenek az életedben. Gyere velem a egy királyok 3-hoz. Salamon az első 3:1-ben, 2:3-4-ben meglátod azt, hogy Salamon megengedte, hogy olyan helyeken is áldozzon a nép, amelyet nem szabad lett volna, és ekkor megjelent Gibeonban az Úr a Salamonnak azon az éjjel álmában, és mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak neked. Nagyon érdekes, hogy megengedett bizonyos helytelen Isten keresést Salamon, és ekkor álmában megjelent Isten. Ma az álomról nagyon sok szó lesz. Megjelent álmában Isten, és egy kérdést tett föl neki, egy teljes körű ellátást akarsz-e? Bármit kérhetsz tőlem. Bármit. Amikor Isten képűségről beszélünk, akkor fontos, hogy az ige határozza meg az Isten képűségedet. Amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet meghatározni Istennek a vágyait felénk, vagy a kívánságait, akkor ez az ige, ez fontos, hogy a szívedet kitárja és kitágítsa az Istennek az elgondolása és províziója kapcsán. Mert Istennek van egy támogatása az életedre vonatkozólag anyagilag is. Nézd meg, hogy ez az ember, ez a Salamon most kezdi a pályát. Óriási nagy hagyatékja van apjának, Dávidnak. És el kell kezdeni továbbvinni ezt a hagyatékot, és tovább kell fejleszteni az országot. Anyagilag is, és szellemileg is. Szellemileg bajban van, és ezért Isten megjelenik neki. Mert megengedte, hogy a nép Gibeonban áldozzon. És azt mondja neki, hogy bármit kérhetsz, amit csak akarsz. És mondd a Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, igazán, és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki azt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint a mai napon megtetszik. Elismeri azt, hogy minden, amit Dávid életében volt, az két oldalú. Az egyik, az Isten irgalma, Isten kegyelme, hogy Isten megszánta Dávidot, és felemelte őt a juhok közül, és hozzáteszi azt, hogy ezért Dávid oda szánta az életét arra a karizmára, arra az elhívásra, arra a sáfárságra, amire el van hívva. De látod, hogy Isten kegyelmére teszi először a nyomatékot, majd utána a 7. verszakban azt mondja, és most ó Uram, Istenem, te tetted a szolgádat királyá, Dávid az én atyám helyett, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Én a te szolgádat a néped között, és a te szolgádat a néped között van, amelyet te magadnak választottál, nagy néphez, amely meg nem számláltathatik, meg sem irattatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni jó és gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a nagy népedet. És tetszik ez a beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Amen. Tudd meg azt, hogy a kereszténység célja, ez furcsa lesz, amit mondok, nem a hit. A hitnek is van célja. A hitnek is van célja. Gyere velem az 1. Mózeshez. Aztán visszajövünk. Egy Mózes 1.26. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Látod, hogy miért teremtetett az ember? Hogy uralkodjon. Hogy uralkodjon. A hit az az uralkodás felé visz. Ez egy inger szó, ezért változtassuk meg ezt a szót, hogy jobban értsd. Kormányzás. Kormányzás. Stratégia. Irányítás. Azt mondja a Timóteus levélben a diakonusok és a prezsbiterekkel kapcsolatban az ige, hogy az apák, a férjek, azok elől álljanak a családban. És gondot viseljenek a családról. Mint aki a maga házát jól igazgatja. Maga az ádámi elhívásról beszél ott Pál. Az igazgató. Igazgató úr. És ez az elhívás, ez Istentől van az atyák és a hölgyek számára. Teremté tehát az Isten az embert öző képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonyá teremté őket. Isten képűségből kell ezt a kormányzást megoldaniuk. És most figyelj, 28-as. És megáldá Isten őket, és azt mondta nekik, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok. Ut 31, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett vala, ímé igen jó. Amen. Tehát látod azt, hogy Isten elhívja ezt a házasságot arra, hogy ők irányítsák a földet. És ezért mi történik velük? Megáldotta őket. Megáldotta őket azért, hogy ezt az irányítást véghez tudják vinni. Tehát miért jön az áldás? Hogy tudjanak irányítani. És áldássá váljanak. Merre kellett menni ezzel az áldással? Ki? Az Édenből a föld felé. Amikor ezt meghallotta, talán a sátán, de annyi bizonyos, hogy látta, hogy létezik Ádám és Éva, akkor nem kísértette volna meg őket, akkor pontosan emiatt ment oda. Mert tudta jól, hogy az, amiük van, az hatalmasabb, mint ami neki van. Mert tudta jól, hogy ha behoz egy másik álmot, az ő álmát, akkor nem fog működni ez a megbízás, ez az Istentől jövő felhatalmazás, ez a mennyei misszió. Tehát mi volt rajtuk? Egy áldás csomag. Kimondta Isten, hogy megáldalak benneteket. És azzal tulajdonképpen a beszédén keresztül, hogy kimondta Isten, felruházta őket olyan Istentől jövő, nevezzük sikernek, sikerrel, hogy ezt meg tudják csinálni. Hit bennük Isten. Hit bennük Isten. Látta Isten, hogy kik, és ők felismerték, hogy ők Isten képére vannak teremtve. Ha Ádámmal találkoztál volna ott az Éden kertjébe, akkor Istent láttad volna. Duplikálta magát Isten. Ez furcsa dolog. Azt mondta, hogy hát hogy lehet, hogy Istent láttam volna? Azért, mert nem volt bűn. És van egy edény, a szó szerint Isten képére van megformázva. És ez az Isten képűség, ez ott volt rajta. És ő tudta, elhitte, hogy ő Isten képű, és azt is elhitte Ádám, hogy képes arra, hogy az áldáson keresztül ezt a mandátumot megcsinálja, ezt az elhívást, ezt az isteni tudáson keresztül. Tehát tudta Ádám azt, hogy hogy fog működni a szellemi élet áldással. A mamon szellemeinek munkája pontosan ezzel szembe megy, ami az eredeti elhívás az embernek, az Isten képűség és az áldás. Az Isten képűség és az áldás. Hogyha visszamegyünk ide Salamon könyörgéséhez, imájához, a 9-es verszakban, adjad a te szolgádnak az értelmes szívet, eredeti alapján halló szívet. Tehát azt mondja, hogy szeretném hallani azt a szívemmel, hogy tudjak kormányozni. Szeretnék tőled kapni információt, hogyan tudjam a kormányzásban az egész népet helyesen belevinni. És tudjam ítélni a te népedet, és tudjam választást tenni jó és gonosz között. Miben bukott el Ádám és Éva? A jó és a gonosz fájánál, hogy rosszul döntött, hogy rossz sikert választott, rossz gombot nyomott meg, rosszul döntött, és visszafordíthatatlan lett a dolog. Hogy választást tudjak tenni, tehát a megítélő képességem tudjon működni, a szellemi megítélő képességem. Az ember szelleme mire van elhívva? Hát minimum három dologra. Az egyik, hogy közösséget alakítson ki újra Istennel a bukott ember. A második, hogy Istennel egy intuitív kapcsolatba lépjen a szelleme, tudást kapjon az Istentől a szelleme. Tudás. Ismeret, tudás. Első közösség. Másik tudás. A harmadik pedig az, hogy Istentől nem csak, hogy ismerete legyen, hanem ezt a szellemi dolgot, amit Istentől kap, tudást, ismeretet, ezt be tudja vinni a földre. Sugározni tudja azt az ismeretet rajta keresztül Isten, a szellemén keresztül, amelyet kapott. Nem csak arra vagyunk elhívva, hogy áldás alatt legyünk, hanem hogy áldást vigyünk egy-egy helyre. És nézd meg utána, azt mondja az ige, hogy erre, és most hát azt még nem olvastam föl, hogy jó és gonosz között, mert kicsoda kormányozhatja ezt a nagy népet? Mert ki tudja ezt a nagy népet kormányozni? Elbizonytalanodott a kormányzásban, de tudta jól, hogy a válasz az tudja kormányozni ezt a népet, aki megkapja az Istentől jövő megítélő képességet. Jó és rossz között. Dávidnak megvolt ez a képessége. Dávid azért volt nagy király, mert megtanulta évtizedek alatt a jó és a rossz közötti különbséget. És utána azt mondja az ige, válaszol Isten. És mondta azért Isten néki, mivel hogy azt kérted tőlem, és nem kértél magadnak hosszú életet, sem nem kértél gazdagságot, sem pedig nem kérted a te ellenségeidnek lelkét, hanem bölcsességet kértél az ítélettételre, ími a te beszédet szerint cselekszem, ími adok neked bölcs és értelmes szívet, hogy hozzád hasonló nem volt te előtted, és utána sem támad olyan, mint te, sőt, még amit nem kértél, azt is megadom neked, gazdagságot, dicsőséget úgy, hogy a királyok között nem lesz hozzád hasonló senki minden te idődben. És ha az én utaimon jársz, megőrzöd az én végzéseimet, parancsolataimat, amiképpen járt a te atyád Dávid, meghosszabbítom életed idejét. És mikor felserkent Salamon, ími az álom volt az, és minden Jeruzsálembe, és áll az Úr szövetségének ládája elé, és áldozik egészen égő áldozatokat, és készített hála áldozatokat, és szerzett nagy lakomát minden szolgáinak. Amen. Rögtön visszament Isten jelenlétébe, Isten templomába. Ez egy olyan dolog, hogy rögtön bement a Fridládához, mert tudta jól, apukája elmondta neki, Dávid, hogy az életünk értelme az, hogy a Fridládához való viszonyulás, a Fridláda szerepe, és ennek pedig, ugye tudjátok, hogy nem csak történelmi szerepe van, hanem szellemi hagyatéka, hogy értsük meg azt, hogy minden, ami a mennyből jön, az az igén keresztül jön. Mert a szimbóluma a Fridládának Krisztus. És minden, ami az igén keresztül jön az életünkben, útmutatás, azzal lesz szerencsés a kormányzásunk. Istennek van terve, hétköznapi terve az életedre vonatkozólag, hogy hogyan kormányozza az életedet. Isten le tudja fordítani ezeket a dolgokat. És hogyha majd megnézzük József életét, látni fogod azt, de nézzük ezt Salamon életében is, ez az álom. Az álom egy olyan információ volt, ami hétköznapi módon lefordítható, katalizátor, és működőképes bármikor, amikor az álom megjelenik, bármilyen korszakban. Mert tudjuk, hogy már nem Salamon időszaka van, mégis, amikor valakihez szól Isten, és egy álmot ad Isten, ma már nem ad olyan mélységes, nagy, ütszörteti álmokat egy átlag embernek, hanem inkább szól a Szent Szellemen keresztül. És amikor, de persze álmot is tud adni Isten, de most a hétköznapi életedben nem 24-ben álmodsz bizonyos álmokat, hanem az Isten ígére kell tenni a hangsúlyt, hogy a Szent Szellem az kijelentés útján, ma az álom helyett használjuk azt, hogy kijelentés és bölcsesség szelleme. Itt vagytok? Kijelentés és bölcsesség szelleme. Ez behozza azokat az útmutatásokat az hétköznapjaidra, amit nem tudsz emberi fejjel, emberi sikerrel, emberi elgondolással megoldani. És amikor ezt látjuk, hogy nem kért gazdagságot, akkor egy tulajdonképpen az emberi életnek az olyan részét mutatja be az ige Isten szemszögéből, hogy tudja jól Isten, hogy a legtöbb ember gazdagságot keres, dicsőséget keres, hírnevet keres, és látta ennek az ember életében azt a felelősséget, hogy vissza kell állnia oda, ahol Dávid van, és át kell vennie neki az új útmutatást, ami a következő korszakra szól. Tudd meg, hogy vannak idők és időszakok az életedben. És az idők és időszakok az életedben, azok úgy épülnek föl, gyere a Prédikátor könyvéhez, mutatom. Három, egy. Salamon itt megérti, hogy egy új időszámítás kezdődik, nem csak a Dávid korszaká után, a nép életében, hanem az ő életében is. Ezért Isten megérinti őt, álmot ad neki, hogy kiüsse őt, hogy az elméjével nehogy belezavarjon, illetve meg akarja tudni, mi van a szívének a közepébe. Tudjátok, gondolkodtam ezen, hogy miért pont akkor jelenik meg Isten sokszor, mikor álmodunk. Azért, mert Isten kutatja a szívünket. És ebben a nyugalmi helyzetben hozzáfér a szívünkhöz. A hétköznapokban olyan nagy a impresszió ér bennünket hétköznapokban. Annyi fajta krízis, annyi fajta inger, hogy nem tudunk megállni. Maga a technológia az nagyon gyorsan változik. Hipersebességgel. Az emberi élet felgyorsul, az Isten viszont nem gyorsul fel erre a technológiára. Mert Isten le akar nyugtatni bennünket, hogy ne a világ diktálja az ütemet, a sebességet, hanem a Szent Szellem. És amikor Isten visszavíz bennünket az ő jelenlétébe, azt úgy hívják, hogy nyugodalom. Az egy másfajta időszámítás. És azért visz be a nyugodalomba, és azért szeretné álomban közíteni az ő információját, hogy higgy abban, hogy Istentől van a siker, és nem a világban való felgyorsult tempóban. Hogy higgy abban, hogy nem maradsz le semmiről, mert Isten országa elkészített javakkal vár rád. Higgy abban, hogy az a sebesség, ami Isten szelleménél van, az pontosan a legjobb időben fog téged bevinni abba, amibe be kell vinni. És visszatérve még Salamonra. Salamonnál látod azt, hogy az ítélő képességet kérte Istentől. És ezután kapta meg az anyagi áldást. Tudod, hogy miért? Azért, mert el volt hívva arra, hogy a világ legnagyobb gazdagságát kezelje. És ez a világ legnagyobb gazdagságához Isten előre beadta a szívébe, valószínűleg édesapja is hatott rá, hogy fiam, értsd meg, hogy a mennyei bölcsesség nélkül nem tudsz életed hátralévő korszakában olyan király lenni, amely mindenek fölött való király. Volt egyfajta Istentől jövő edzése Dávidtól, hogy te legyél fiam, még nálam is egy hatalmasabb király. És tudod, hogy lehet, hogy furcsa ez az a szó, amit most fogok ma neked mondani. A bölcsesség felsőbbrendűvé tesz téged. Ez a felsőbbrendűség, ez nem büszkeség alapú, hanem a felsőbb rendűség jön le. Szó szerint a felső, a legfelsőbb Isten az ő rendjén keresztül bevisz téged egy újfajta gondolkozásmódba. A krízisből kiszakít. A krízisnek van eleje, a krízisnek van közepe az életünkben, és van vége. Mind a három nagyon fontos. Én most a közepével foglalkozok, kiveszem. Minden egyes Salamon krízisben volt benne. Nem tudta, hogy hogyan fogja kormányozni ezt az egész országot. Sőt, azt mondta, hogy ki tudja ezt az egészet kormányozni. Nem látok olyan embert. És akkor Isten megjelent, és akkor elmondta neki, hogy én beléd teszek olyan dolgot, amin keresztül sikeres leszel, és a krízisben, én abban a krízis mátrixban, én adok neked a sikert a krízisben. És tudod, mi úgy szeretnénk a hitet működtetni, hogy ne legyen a hitünknek krízise. De Isten mindig úgy csinálja, hogy először krízisbe visz bennünket, hogy felismerjük azt, hogy a krízist Isten tudja teljesen kezelni. Krízis kezelő Isten, ez az egyik szakmája. Gondviselő, krízis kezelő. És hogyha a gondokat le akarod adni, oda akarod adni Istennek, akkor tudd meg, hogy Isten már előbb várta azt a gondot, és alig várja, tapsol neked, hogy dicsőség az Úrnak, végre rájöttél, hogy tudok neked segíteni. Ez a kereszténység alapja, a bizalom, hogy Istenhez megyünk, ez a szakmája. Na most ez a krízis mátrixban Isten úgy dolgozik, hogy sikertelenség, krízis, siker. Sikertelenség, krízis, siker. És ezt nem lehet megérteni, hogy mikor, milyen korszakban vagyunk. Egyet tudunk, hogy amikor kijövünk a krízisből valóban, akkor azt fogjuk érezni, hogy ha hátra tekintesz a krízis korszakára, akkor azt fogod mondani, elmúlt. És van előtted stratégia. Ezt most értitek? Aki kijön a krízisből, az nem siratja a múltat, hanem az előre néz, mert van egy új stratégia az életére nézve. Az álomban stratégiát kapott Istentől. Stratégiát. Azért, hogy a mammon rendszerje helyett az Isten királyságában higgyen. Hogy ne a báványimádó feleségeinek higgyen, és ne vigyék el a szívét a báványimádás által. Tudjátok, hogy elvitték a szívét. Mert nem figyelt erre, amit Isten mondott álmába. Nem figyelt rá. Prédikátor 3.1. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ide van a születésnek, ideje a meghalásnak. És aztán folytatja. Sok-sok időszakot mutat be. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Kétfajta időszámítás ez. Az egyik az ég alatti, a másik az ég feletti. Ami az ég felett van, azzal kezdi. Mindennek ideje van. Van egyfajta általános korszak az életedre nézve, amelyet Isten kezelni akar. A kezelés feltétele az, hogy a te korszakodban, amit Istentől meghallasz, hogy milyen időszámítás van nálad, ezt te megítéled a bölcsesség által, vagy az értelem által. Kijelentés szellem és a bölcsesség szellem által. Nem tudod a korszakodat felfogni, ha a kijelentés és a bölcsesség szelleme az nem működik. Kijelentés, a bölcsesség szelleme, az álom szelleme. Az álom által tudod leuralni a korszakodat. És ez az álom nem álmodozás, nem illúzió világa, hanem Isten szellemével való kapcsolat, közösség. Hogy olvasod az igét, és vannak dolgok, amik már nem csak kijelentések, hanem életváltoztató ige. Életváltoztató ige. Különbség van a kijelentés, és a kijelentésben lévő ígéret között. Mindjárt elmegyünk arra, de még ezt befejezem. Amikor azt mondom, hogy rendelt ideje van mindennek, akkor azt mondom, hogy van Istennek egy terve, egy jó edző, már előre tudja, hogy merre kell menned, és van neki egy vész stratégiája. A, B, C verzió, meg D. Meg van első szeretet, meg van 26. szeretet. De ez alatt, az ég alatt, a Földön is van rendelt idő, és ez ehhez kapcsolódik. Ez egy nehezebb dolog, megérteni az isteni időszámítást az életedben. Azt mondom neked, hogy mivel Salamon olyat kért, ami működött, ezért menjünk el oda újra. Mit kért Salamon? Azt kérte, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól a saját maga életében, hogy így meg tudja különböztetni a nép életében. Azt kérte, hogy tudjon kormányozni, irányítani. Azt jelenti a kormányzás vagy az irányítás, örömteli tervezés, elszámoltathatóvá válni Isten előtt, sáfárság, az irányítás, helyes kormányzás, birtoklás, az idők és az időszakokban erő arra, hogy kivitelezve legyen, a múlt veszteségeit felszámolva, stratégiailag egy új fókusszal Istentől tovább menni. Ez már, még egyszer, örömteli tervezés, használva azt a kormányzói erőt, azt a kenetet, ami rajtad van, a kijelentés szellemét, elszámoltathatóvá válni Isten előtt, sáfárá válni, hogy helyesen tudj birtokolni dolgokat, és felhatalmazás arra, hogy arra menjél, azt tedd az ég alatt, amire Isten időt adott neked. Az időben, az Isten időszámításban bejön az örökké valóságban, tulajdonképpen az örökké valóság bejön az időbe ilyenkor, mert bejön az ige a kijelentésen keresztül az örökké valóságból, és kezeli az időt. Például amikor Jézus gyógyított, akkor volt olyan, hogy 38 éve béna volt valaki. Tehát az idő fogságában volt. És akkor fogta, és meggyógyította azt az embert. Tehát megállította az időszámítást nála. Amikor azt mondjuk, hogy mindennek ideje van, akkor tudnod kell, hogy megítéld azokat a dolgokat, amik rád következnek a következő korszakban. És Salamonnak Isten azt mondta, hogy gazdagságot fogok adni neked. Szeretném, ha nagyon gazdag ember lennél. Gondolkozz el ezen, hogy ott van Salamon, aki nem azt várja, hogy ő legyen a világ leggazdagabb királya. És Isten meg azt akarja, hogy ő legyen Isten legnagyobb királya. Hogy az Izrael legnagyobb királya. Istennek legnagyobb királya. Tehát Istennek a gazdagsággal nincsen baja. Ha van megítélő képesség, és működik az álom. Tehát Isten álmodóvá teszi Salamont, egy óriási stratégiát ad neki, azt mondta, olyan fejlesztést adok neked, hogy soha egy király sem volt ilyen fejlesztett. Ilyen magas színvonalú. Ezzel nem azt mondom, hogy a te életedben Isten olyan gazdagságot akar adni, hogy ilyen gazdagság a Földön nem volt, ne értsd félre. Én csak szeretném bemutatni azt, hogy a dávidi szövetség alatt Istennek milyen képzete van, elgondolása, hozzáállása, attitűdje a gazdagsággal kapcsolatban. Ő mérték nélkül akarja adni ezt a gazdagságot. És tudja jól, Salamon, hogy az irgalom behozza a helyes utat. Tudja, hogy Isten kegyelme meg nem érdemelt plusza bejön, és az át fogja alakítani apja életét, már átalakította, és az ő életét is. Azt mondom, hogy áldás, szeretnék neked mutatni egy pár dolgot, hogy ez a mértéktelen áldással kapcsolatban. Azt mondta, hogy miért kell a mértéktelen áldással foglalkozni, elég nekem, hogyha egy plusz két főszobás lakás, panellakást ad nekem Isten. Nem kell nekem mértéktelen pénz. Azért, mert szeretném, hogyha nem te állítanád be az áldásnak a mértékét, hogy meg tudj másokat is áldani. Mert az Ábrám áldása nem azt szeretné, hogy te nagyon jól érezd magad a bőrödbe, hanem hogy rajtad keresztül mások is. Az Efézus 4.8-hoz, ha jössz, Efézus 4.28. Aki lopott, többé ne lopjon, hanem inkább munkálkodjék cselekedvén az ő kezével azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Tehát a munkát is alá kell vetni arra, hogy áldás jön a kezedre, hogy tudj adakozni a szegénynek. Hogy aztán ő is elmenjen dolgozni, jó munkahelye legyen, hogy ő is tudjon adakozni. Körforgás. Nem azért áld meg Isten csak, hogy neked legyen, hanem tudj adakozni. Megszabadulj az önzéstől. Az önzésmániától. Megszabadulj a lelassulástól. Mert az, amikor az ember áldás alatt van, akkor lelassul sokszor. Lelassul, és elkezd punyadni, mert a jólét az punyadást hoz. És nem azon gondolkodik a jólétben, hogy hogyan tudja az áldást továbbadni. Mert hogyha te nem vagy benne egy folyóba, akkor nem tudsz haladni. Mert a folyó az visz valamerre. Ha kijössz a folyóból, akkor a parton állsz. Így van? Gyere a 2 Mózes 20-hoz, így a nagy áldással kapcsolatban. Szeretném mutatni valamit a kegyelem és az áldás összefüggésében. Azt kéri, hogy ne legyél báványimádó, a 10 parancsolat. 5-ös verszak. Ne imádd, ne tiszteld azokat. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, féltékeny Isten, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. Látod, gyűlölnek. Tudjátok, van egy fő igénk a Máté 6-ból, hogy nem szolgálhatok két úrnak. Itt mond egyfajta héber, nem a héber gondolkozás, az Isten gondolkozása, de ez a hébere gondolkozása, hogy ha nem tudod szeretni Istent, akkor meg fogod gyűlölni. Ha nem tudod szeretni Istent, az ördög gondoskodik, hogy meggyűlöld. Mit mond utána? De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. És irgalmasságot eredeti szóban, görögben, vagy bocsánat, héberben, hesed. Tehát én kegyelmet adok azoknak, kegyelmet cselekszem azokkal, ezeríziglen, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat betartják. Én ezt úgy nevezem, hogy ezerszeres növekedés. De ez nem ezerszeres, hanem kiszámíthatatlan növekedés amúgy, de ezer szót használ itt az ige. A kegyelem ezerszeres áttöréssel tud jönni egy atya életére nézve, ha megérti, hogy ne szeresse a bálványokat, jöjjön ki a mammon és a világ rendszeréből, és higgyen abban, hogy Isten kegyelme olyan fokúan tud lenyúlni a jövő szempontjából, hogy ezerszeres irgalom, ezerszeres kegyelem jön, és ez áldást hoz. Itt mond az ige? Ezer íziglen. Dicsőség az Úrnak. Irgalmasságot cselekszik, kegyelmet cselekszik Isten. Ezer íziglen, ezerszeres növekedés. Mutatok még egy igét az ezerszeres növekedése kapcsolatban. Én azért mondom ezt, hogy kitáguljon a szíved, hogy tudj áldást venni és áldást adni. Hogy ne a világ és a géneid határozzák meg, hogy meddig mehetsz, hanem Isten tudja, hogy meddig kell menned. Nem érdekel a vallásos duma, hogy el fog szállni, mert már elszálltunk a szegénységben is. Ez Mózesnek a beszéde. Mózes 5. könyve, 1. fejezet. Ott vagytok? 9-es. És szólottam vala nektek abban az időben, ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Az Úr a ti istenetek megsokasított titeket annyira, hogy oly sokan vagytok ti most, mint az égnek csillagai. És most figyelj. Az Úr a ti atyátoknak istene szaporítson meg titeket ezerszerte inkább, mint most vagytok, és áldjon meg titeket, amik éppen ígérte nektek. Annyian vagytok, mint az ég csillagai, de még ezerszer növekedjen az életetekben az áldás. Tudod, ha nem hallasz arról, hogy Isten hatalmas, nem fogod tudni elhinni, hogy Isten hatalmas. Ha nem hallasz arról, hogy vannak törvényszerűségek, amire Isten azt mondja, hogy működik, akkor jobban fogsz hinni a pénz törvényszerűségében. Például mondok egy törvényt a pénzzel kapcsolatban, hogy a pénz hozza a pénzt. Most erre mondhatod azt, hogy én ennek nem hiszek. Pedig így van. Ez olyan, mint a gravitáció. Te mondhatod, hogy nincs gravitáció, van gravitáció. Van a pénznek is törvényszerűség. Én egyetlen egy egyszerűt mondtam. A pénz hozza a pénzt. Van befektetésed? Azért van befektetésed, mert van pénzed. És amikor befektetsz, akkor a pénz hozza a pénzt. Ezerszeres törvényszerűségről beszél Mózes. Mutatok még egy igét. Aztán megyünk tovább. Zsoltárok 34:6. Zsoltárok 34:6. Kezdésnek ezt akartam felvázolni, hogy Isten képes arra, hogy egy családot, egy Isten megáldjon. És nézd meg, hogy itt már Mózesnél, amit néztünk, az már nem arról szólt, hogy egy óriási szövetséges partner, Istennek egy óriási nagy felkentje, Dávidnak a családját áldja meg, hanem mindenkit kéri Mózes Istentől, hogy ezerszer áldja meg őket. 34:6. Akik őre néznek, azoknak felvidul az arcuk, és meg nem pirul. Ez a szegény kiáltott, az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Amen. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, és kiszabadítja őket. Látod, minden bajából kiszabadította, és megmentette őket. Mindenből. Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az ember, aki benne bízik. Tudod, amikor az ember azt gondolja, hogy nem kérhet Istentől anyagi ellátást, akkor fityet hány arra a szükségre, hogy meglássa azt az életében, nem nézi azt, hogy nem fog tudni Istenben bízni, ha nem lát felemelkedést anyagi oldalról. Mert az ember, az emberi létnek az a célja, összeházasodsz, hogy javakat hozzál létre az életedben. A munkád során javakat hozzál létre. Ez minden értelmes házasságnak ez a célja, hogy javakat teremtsen. És az ember képes arra, hogy javakat teremtsen. És ha valaki nem tud teremteni javakat, annak az élete belekeseredik abba, hogy nem tudott megállni a földi pályán, és nem tudta létrehozni ezt a vagyon teremtést. És most én nem arról beszélek, hogy három kacsalábon forgó palotát teremt az ember, normális életszínvonalról beszélek, amiről tudod, hogy miről van szó. És az ember, hogyha ezt nem éli már át Isten jóságán keresztül, hogy Isten belenyúl ebbe a vagyonszerzésbe, megkeseredik az élettől, és megkeseredik Istentől. Én még nem láttam olyan szegényt, aki ne keseredett volna meg abba, hogy évtizedek telnek el, és nem tud egyről a kettőre jutni. Én még nem láttam olyan élőhitű keresztényt, aki ne keseredett volna abba bele, hogy nem jönnek össze a dolgok évtizeden keresztül. Ez így van? Ne legyünk képmutatók, ne legyünk önmagunk számára hazugok. Igenis, ha nem megy az anyagi helyzet évtizedeken keresztül, belekeseredik az életünk, és megkérdezzük magunktól, jogosan, mit rontottunk el, és hol van Isten? Rengeteg ilyen hívővel találkoztam, aki föltette a kérdést, hol van Isten? Miért nem működik az, ami másnak működik? Viszont a 2 Mózesben 34.6-ot még megmutatom, 2 Mózes 34.6-5-től. Úr pedig leszállt felhőben, és ott volt ő vele, és az Úr elvonult előtte, ez Mózes előtt, irgalmas és kegyelmes, ezt kiáltotta. Az Úr irgalmas és kegyelmes, késedelmes a haragra, és nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezeríziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnös büntetlenül. Megbünteti az atyák álnokságát a fiakban és a fiak fiaiban, harmad és negyed ízigben. Mózes pedig nagy sietséggel fölre borult és lehajtotta a fejét. Mondja, Uram, ha előtted kedvet találtam, kérlek, járjon az Úr velünk, mert keményakú nép ez. Kegyelmezz a mi vétkeinknek, gonoszságainknak, és fogadj minket örökségeddé. Amen. Mit mond a közbenjáró? Azt mondja a közbenjáró, hogyha vétek van az Izrael életében, és te el akarod fordítani az örökségedet, akkor ez az irgalom szálljon ránk, az a kegyelmezés, és vigyél be bennünket az örökségünkbe. Értette Mózes, hogy ezen egy örökség van, ez Ábrámnak az áldása. Gyere velem a Róma 4-hez. 12. És atya legyen a körülmetélteknek is, tehát a zsidóknak is, azoknak, akik nem csak körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánk Ábrahámnak körülmetéletlenségében tanúsított hitének nyomdokait. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mit mond az ige? Hogy nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világ örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Tudta jól Mózes, hogy a nép a világ örököse. Mert ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, haszontalanná az ígéret. Ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, haszontalanná az ígéret. Mert a törvény haragot nemz, ahol pedig nincs törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincs. Ezért hitből, hogy kegyelemből legyen. Erős legyen az ígéret az egész magnak. Nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrám hitéből valónak is, aki mindnyájunknak atyánk. Amit megvan írva, sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Amen. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy nem a törvény által adatott az ígéret, hanem a hit által. Salamon nem törvény által kapta az áldását, hanem hit által. Elfogadta hit által. És Ábrahám megkapta azt az ígéretet, hogy övé a föld. És azért hitből, hogy kegyelemből legyen, 16. verszak. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és a Szent Szellem most fogja ebbe a korszakban az egész világon feltárni azt az igazságot, hogy Isten hogyan dolgozik kegyelemből, hit által. Hoztam egy másik fordítást nektek, a 13-ast elolvastuk, mert nem a törvény által szólt az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő utódainak, hogy részese lesz a világnak, hanem hitből való megigazulás által. Tehát nem a törvényt kapta Ábrahám, hanem az ígéretet kapta. Amikor az ígéret bejött, akkor azt mondja az ige, hitből való megigazulás által vette ezt át. Na ezt lefordítom. Amikor te megigazultál az üdvösségedben, azért tudtál megigazulni, mert az ígéret, az bejött a szívedbe, az újjászületés ígérete, a bűnbocsánatnak az ígérete. Ez Ábrahám áldásának a része. Téged azt tett igazzá, hogy elhitted az ígéretet. Nem azt tett igazzá, hogy elismerte Isten, hogy nincs vétked, mert ránéztél a keresztre, hanem az, hogy elhitted, hogy Isten megcsinálta ezt a cserét. Elhitted ezt, ez egy ígéret volt. És ha nincs ígéreted, akkor a hit nem tud működni. De van ígéreted, mert megigazultál hit által. Elhitted az ígéretet, és az igazzá tett téged az ígéret. Nem a te hited tett igazzá, az Isten hitet tett igazzá. És amikor arról beszélünk, hogy nem a törvény által adatott az ígéret, akkor azt mondjuk, hanem a hit által adatik az ígéret. Mi a kijelentés és az ígéret közötti különbség? A kijelentés az, amikor Isten általánosan beszél hozzád. Sok dolog van az ember életében, amit Isten le akar tenni, fundamentumot, tudást, információt, minden bátorítás, vigasztalás. De vannak olyan kijelentések Istennél, a kijelentésen belül, amikor egy magasabb színvonalon beszél veled, egy olyan fajsúlyos dolgot, felelősségteljes dolgot tesz le, mint például Salamonnál láttuk, hogy elmondta neki az álomban, hogy mire vágyik Isten, hogy ez az ország legyen a világ leghatalmasabb országa. Anyagilag, lelkileg, szellemileg, egzisztenciálisan, minden vonatkozásban, hogy a királyok oda járjanak. Erre rá kellett építeni az életét Salamonnak. Ez már nem olyan kijelentés volt, mint amikor megismerjük azt, hogy Isten teremtette a napot. Tulajdonképpen ez olyan nagy ígéretet nem hozott be az életünkben, ez egy tény. Megértettük, hogy Isten teremtette a napot, a földet, az embert, stb. Nagyra nem változtál meg ettől, nem lettél se szebb, sem szellemibb ember. De vannak olyan dolgok az igén keresztül, a kijelentés sem belül, amely már ígéretcentrikus, ígéretet tartalmaz, súlya van, és ez az ígéret, ez megváltoztathatja a jelenedet, a jövődet. Na ez az, amikor bejön az Isten igéje, egy ígéret vonatkozásában, megértesz egy ígéretet az igéből, személyessé teszi Isten, és ekkor a nap alatt elkezd működni az ígéret. Nem csak az ég fölött, az Istennél, hanem a nap alatt is, az ég alatt, a saját korszakodban. Az ígéret hozza, alakítja át a korszakainkat. Mikor történt egy korszakváltás először az életedben? Mikor elhitted azt az ígéretet, hogy Isten megbocsátja a bűneidet. Ebben a pillanatban Isten újjászült téged, és egy új típusú emberré tett téged. Egy Isten típusú emberré. Exakt módon azt is mondhatjuk, hogy két lábon járó istenek vagyunk. De nem mondjuk azt, mert tudjuk jól, hogy ott van az a régi természetnek az a munkája, amit a Szent Szellem megszentelésnek hív, és meg kell szentelődnünk, és dicsőséges testet kell kapni. De a belső embered teljesen szent és teljesen tiszta. Amen. Meg van igazulva a belső embered, meg van szentelve a belső embered, sőt, a belső embered hall Istentől. Kapcsolatban van Istennel. És a Róma 4.16-ot is hoztam neked, ez egy amplified fordítás. Azért örökölni az ígéretet teljesen a hittől függ, ami szilárd bizalom a láthatatlan Istenben, hogy a kegyelem, az ő meg nem érdemelt kedveltsége cselekedeteként adasson részedre. Még egyszer felolvasom, ki is vetítem, jó? Azért örökölni az ígéretet a teljesen a hittől függ, ami szilárd bizalom a láthatatlan Istenben, hogy a kegyelem, az ő meg nem érdemelt kedveltsége cselekedeteként adasson. Azért örökölni az ígéretet teljesen a hittől függ, ami szilárd bizalom a láthatatlan Istenben, hogy a kegyelem, az ő meg nem érdemelt kedveltsége cselekedeteként adasson át. Az ígéret. Az ígéret adasson át. Hogyan adatik át az ígéret? A kegyelem által, de a hittől függ. A kegyelem által, de a hittől függ. Mi volt előbb? A kegyelem. A hittől függ, hogy hozzányúlsz-e az ahhoz, ami láthatatlan. Mert a hit csak a láthatatlanban mozog, ő nem mozog a láthatóba. És amikor a hitedet használod, akkor meg fogod látni azt, hogy a kegyelmet, mert a kegyelemhez kapcsolódik a hittől függ az ígéret teljesen. Ami a láthatatlan Istenbe vetett bizalom, hogy a kegyelem cselekedeteként oda tudjon, át tudjon menni hozzád, át tudjon folyni. A kegyelemhez kapcsolódik a hittől függ a kegyelem. Ezek együtt dolgoznak. Károly túlról. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen. Azért hitből, hogy kegyelem által legyen. Tehát mihez kapcsolódik a hit? A kegyelemhez. A kegyelemhez. Ahhoz a kegyelemhez, ami ezerszeres áldást tud hozni. Mit jelent az ígéret? Az ígéretek azok nem a törvények, de a törvényben is találhatsz ígéreteket. Nem a törvény örökíti, hanem Isten örökíti. Elkötelezett Isten Ábrahámnak, hogy az ígéret működni fog, de csak hitáltal, kegyelemből. Amen. Isten parancsa, a kegyelem és az ígéret, az úgy függ össze, hogy Isten azt mondja, hogy valamit megígérek Ábrahámnak. Ez egy, nem csak egy híradás, hanem a természet felettébe beleparancsol Isten valamit Ábrahámnak. És az egy kész tény. És amikor megragadja Ábrahám ezt az egész tényt, akkor azt mondja, hogy amit Isten kimondott parancsot, ami ígéret, az enyém, és birtokba veszem, azt nekem mondta Isten. És a legnagyobb probléma abban van általában, amikor nem hiszük el, hogy Isten odaadja az ígéreteket úgy, hogy mielőtt még nem tapasztaljuk meg. Mert az ígéret az nem test szerint adatik, nem törvény szerint adatik, nem tapasztalatokon keresztül adatik, és nem teljesítmény alapú az ígéret. 4T. Test, törvény, tapasztalat, teljesítmény. Minden, amit átad Isten ígéretet, az ingyen van, kegyelemből, ki nem lehet érdemelni. Minden ígéret fönn van tartva. És ezek az ígéretek azért adattak, hogy te szellemben át tud venni az Ábrahámnak az áldását. Hogyha azt kérdezed, hogy mi az, hogy kegyelem, azt mondta, az ígéret az egy jövőbe mutató dolog, az ígéret. A jövőbe mutat az ígéret azért, hogy jövőbe lássál. Tulajdonképpen az ígéretek álmokat hoznak be az életedben, kijelentéseket, bölcsességeket az ígéretek. Olyan dolgokat, amit eddig nem láttál. Erre azt mondta, hogy Lajos, ez nagyon elvont, hogy ígéretek szerint élni. Testvérem, azt mondja az ige, hogy az igaz ember hit által él. És a hit pedig az ígéretekhez kapcsolódik. Mi az ígéret? Még egy definíció. Olyan dolog a jövőben, ami már kész, és a jelenben megláthatod. Olyan Isten jövő ígéret, koncepció, szövetségi alapon létrehozott, garantált dolog, amit Isten eltervezett, elgondolt, kimondta, parancsba foglalta, hogy az megvan, és utána neked azt el kell hinni, hogy meg lesz az életedre vonatkozólag. Ábrahámot, mikor kihívta, azt mondta, nagy nemzetté teszlek téged. És amikor ezt kimondta, akkor tulajdonképpen múlt időben beszélt Isten, hogy az már kész van az a nagy nemzet. Nem az Ábrahámnak a hite hozta létre ezt, hanem Isten ígérete hozta ezt létre. És amikor gondolkodunk arról a három dologról, az áldás Krisztusban, az ígéret és az örökség, hogy ez a dolog hogy működik, akkor általában azt mondjuk, hogy először jön az áldás, ugye, hogy ezt mondom, először jön az ígéret, aztán az örökség, és aztán az áldás. De figyelj, az azért nagyon fontos, amit most el akarok neked mondani. Először mindig az áldás jön. Mindig az áldás jön. Az áldás tartalmazza az ígéreteket. Az áldás tartalmazza a kegyelmet. Az áldás tartalmazza mindazt a hatalmat, amire neked szükséged van a hétköznapi valóságban. Ez az nem áldások, hanem az áldás. Ez az első. A második, amit Isten hoz, az ígéretet. És az ígéret hozza az örökséget. Miért a második az ígéret? Azért, mert az örökösnek el kell fogadni az ígéretet. És akkor leszel te örökös, ha elfogadod az ígéretet. Addig nem vagy örökös, amíg nem fogadod el az ígéretet. De mielőtt te még örökös akarsz lenni, tudd, hogy már áldott ember vagy. Mert Krisztus Jézusban meg vagy áldva minden szellemi áldással a mennyekben Krisztusban. És ezek a mennyek, ezek a krisztusi áldások hol vannak? Itt vannak bent a szellemedben, mert Krisztus szellemel, akik benned. És Isten megáldotta a szellemedet, ezért tud napról napra újulni, mert meg vagy áldva. Meg vagy áldva minden szellemi áldással a Krisztusban, mert Krisztusban van minden áldás. És hogyha a Galácia 3-hoz jössz, akkor megmutat neked valami szellemi dolgot. Azt mondja a Galácia 3, a hit és a kegyelem összefüggését tudom, hogy nehéz, de megérteni, azért, mert nem tapasztaljuk és nem hallunk tanítást. Figyelj, a hit az tanít bennünket. Tanít, beiskolász. Ha valakit a hit az nem iskolász, nem betagógus a hit, akkor az nem fogja tudni érteni ezeket a dolgokat. Azt tudod, hogy miben él? Feltételezésben, hogy érti a hitet és érti a kegyelmet. Ma az egyházban megkérdezed, hogy tudod, hogy mi ez, hogy hit? Mindenki azt fogja, többség rá fogja mondani, hogy igen, tudom, mi az, hogy hit. Tudod, mi az, hogy kegyelemből élni? A legtöbb ember, sőt, most már mindenki ezt dicsekszik, hogy ő érti a kegyelmet. De ne ezt tedd. Te mondd azt, hogy én meg akarom tanulni a hitet és a kegyelmet. Hogy abban tudjak járni. Hogy abban tudjak járni. Galácia 3. Krisztus váltott meg minket, 13. Nem, egyest is felolvasom. Ó, balgat a Galácia beléje, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kinek személy előtt Jézus Krisztus úgy iratott le, mint a köztetek feszítetett volna meg. Elfordultak az igazságtól. Csak azt akarom megtudni tőletek a törvény cselekedeteiből, kaptátok ki a szellemet, vagy a hit hallásából. Mit mond? Hogyan töltekeztek be Isten jelenlétével? Hogyan értették meg a szellemnek a munkáját? Mondjuk együtt, a hit hallásán keresztül. A hit hallásán keresztül, hogy hallották Isten hitét, és ezáltal töltekeztek be a Szent Szellemmel. Ezáltal értették meg a Krisztus megváltását, hitáltal, és ezáltal értették meg Ábrahám áldását. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedetéből, vagy a szellem által kaptátok a hit hallását. Ennyire esztelenek vagytok? Amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be, annyit szenvedtetek hiába, ha ugyan hiába. Annak okáért, most figyelj, aki a szellemet szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat művel bennetek, a törvény cselekedetéből, vagy a hit hallásából cselekszi. Hol működik ez a hatalmas dolog, ez az energia? Bennetek, azt mondja, benned. És ez a hit hallásából működik benned. Nem a külső törvényből, a törvény betartásából, hanem a hitnek a hallásából. És ez a hit szabadítja föl azt az erőt, amire neked szükséged van. És ez a benned lévő hatalmas dolgok mutatja, hogy mik ezek a hatalmas dolgok. Mutatja most az ige. Miképpen Ábrám hitt az Istennek, és tulajdonított neki igazságot. Ez a megigazulás. A hit az ígéretekben. És az arra való támaszkodás. Erre utal Pál, ez a hatalmas dolog. A megigazulás, és a, ami a megigazulás mögött van, az ígéretek. Értsétek meg tehát. Én is könyörögök nektek, értsd meg. A hitből vannak azok az Ábrám fiai. Előre látván pedig az írás. Ez egy rabbi teológia, gondolkozásmód, hogy az írás előre lát. Hogy Isten hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrámnak, te benned fognak megáldatni minden népek. Eként a hívők hitből valók ezért a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. A hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Tudod, nem értettem azt, hogy miért mutatja nekem azt Isten évek óta, hogy az áldásos a hitről beszéljek. Azért, mert az emberek nem hiszik el, hogy nem cselekedett alapon van az áldás, hanem kegyelem alapon. És nem kell megdolgozni az áldásodért, már készen van az áldásod, el kell hinned az áldásodat. Az áldás mindig rész szerint jön, rész szerint adatik, és növekedni akar az életedben. És nézd meg, hogy a Galácia levélben mit mond az ige, ezt mondja, hogy hit által hallasz, és a hallás kell beindítani az életedben. Ha nem indítod be a hallást, akkor nem fog működni. De amikor jön a hallás, akkor beindulnak belül az óriási dolgok. Ő azt mondja, hogy hatalmas dolgokat cselekszik Isten a szellem által az emberben. És ez így is van. Előre látta az írás, hogy meg kell igazulni, és a megigazulás után pedig el kell hinni, hogy Ábrám áldása van az emberen. Azt mondod, mi az, hogy megigazulás? Isteni természet ahhoz, hogy birtokold az áldást. Figyelj! Az áldás nélkül nem fogsz tudni a mammonnal szembenézni és harcolni vele. Hogy nincs kijelentésed és hitted abban, hogy Ábrám áldása van rajtad. Mondják sokan, hogy igen, értik ezt a mammon dolgot, sose szerettem a pénzt, vagy hát igen, volt néha probléma a pénzzel, stb. Figyelj, ez az első szint. Én, amiről most beszélek, ez a második szint, hogy az Ábrám áldása nélkül be fog csavarni a mammon szelleme. Mert nincs más fegyver a szellemvilágban, mint az Ábrám áldása a világ áldásával szemben. Nincs más szellemi valóság. Két valóság van, a mammon áldása és az Ábrám áldása. Nincs más. És az, aki az életében nem dolgozta föl azt hit által, nem dolgozott azon, hogy megértse az Ábrám áldását, hogyan fog tudni növekedni? Csak úgy, hogy hozzáfordul illegálisan azokhoz a dolgokhoz, ami a világban vannak, mert azok hit nélkül is működhetnek. Amikor elkezded elhinni, akkor elkezded keresni a királyságot, ahol vannak az áldások. Jogászok nélkül adatott át neked az Ábrám áldása. Nem kellett semmilyen papírt írni, és nem kellett ügyvéd sem, és nem kellett ellenjegyezni, sőt, még közjegyző se kellett hozzá. Mindez hitáltal van. Amikor átadta Ábrám Izsáknak, Izsák Jákobnak, Jákob Józsefnek az áldásokat, meg a 12 pátriárkának, senki nem volt ott, csak ők, a fiú meg az apa hallotta. A hallás által adatott át. És amikor meghallotta a 12 pátriárka, hogy átadja az apja rá az áldást, onnantól kezdve tudta egy másodpercen belül, hogy ez most már működik az enyém. Hittek benne. Az egész pátriárkák ezen fügtek az életük. Ézsau, amikor kiment az áldás alól, ebből ment ki, ebből az koncepcióból. Gyere velem Ézsaunak a koncepciójához.